A mi segítségünk, állítható megáldása, megszentelése jön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy együtt lehetünk ezen a mai reggelen is, a munka, a kirándulás, pihenés után is, és most látfigyelhetünk együtt is. Kérünk téged, hogy a te szabad töltsön be most bennünket, a te igéd által erősödjünk, épüljünk. Kérünk téged, hogy így könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy áld meg ezt a mai áhítatot. Amen. A mai igét olvasom, az apostolok cselekedetei 18. részének a 24. versétől, Apollós Efézusban. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű, alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította Jézusról szóló igéket, de csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógákban is. Amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek bíztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Kedves testvérek, a legutolsó teológus napon Szekszárdon voltunk, és a nyári művészetek völgyi programunknak egy részét vittük el, ennek az a címe, hogy Ládafia, és különböző ládákból ugye veszük elő a reformáció kincseit, újra felfedezett értékeit, és volt egy ilyen láda is, hogy a hit szól a Fide, és ott kérdéseket lehetett feltenni a ott lévő teológusoknak, meg bárkinek, mi is tehetünk fel kérdéseket, és az ott lévő lelkész, mivel ez egy szabadtéri rendezvény volt, kicsit kilépve a gyülekezetnek a falai keretei közül, az utcán volt ez a sétányon, egy téren ez a kiállítás rész, azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehet megszólítani ma az embereket, a kívülállókat, akik nem tartoznak a gyülekezethez. És azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb kérdés, amit feltett. A saját rendezvényükre is vonatkozott ez a kérdés, hogy hogyan lehet, milyen módon, játékokkal, ilyen kiállítással, szóbeli beszéddel, énekekkel megszólítani az embereket. És ez a kérdés az apostolok cselekedetei óta is kérdés számunkra, hiszen egy más helyzet, egy modern helyzet talán azokat az eszközöket is oda rendeli, hogy ma, a mai módon szólítsuk meg az embereket. Ezen belül van egy még szűkebb kérdés is, és az Apollós történet erre szokott illusztrációk lenni is, hogy hogyan szólítsa meg, hogyan szólítsuk meg mi egyház magát az értelmiséget. Ez mindig egy ilyen külön kategória, és természetesen minden ember megszólítása fontos, de itt mondjuk Budapesten, egy ilyen nyüzsgő kulturális városban, ahol fesztiválok, könyvhetek, kiállítás megnyitók érik egymást, azt a réteget, akik mondjuk tanultabbak, vagy akikre azt mondjuk, hogy az értelmiséghez tartoznak, milyen módon tudjuk megszólítani. És hát Apollós szoktuk úgy említeni, bennem így van, még teológus koromból, hogy ő az értelmiségnek, az értelmiségi ember típusnak az egyik tipikus példája. Nyilván azért is, mert egy tanult valaki volt. Ugye tudjuk róla, hogy Alexandriából származott, ami az első századnak az egyik kiemelt helyszíne volt, nagyon nagy zsidó közösség is volt, diaszpora közösség és az első keresztényeknek egy nagyon fontos szellemi műhelye volt, szellemi helye, nem csak a világ hét csodájának az egyike volt Alexandriában a világítótorony, hanem ez a város messze világított a kultúrában is, ott volt az egyik legnagyobb könyvtára maga korábban, egy nagyon erős keresztény háttérrel, ugye onnan származik alexandriai Filó, a kereszténységnek egyik nagy tanítója, kezdője volt, és vagy hatása volt, inkább úgy mondjuk a keresztény tanokra. Ha valaki olvasta Spíró Györgynek a Fogság című regényét, abban három nagy várost említ az első századból, az író Jeruzsálemet, Rómát és Alexandriát, ahol zajlanak az események, és Alexandriát nagyon szépen mutatja be, mint egy világvárost, ahonnan Apollós is származik. Aztán tudjuk róla, hogy zsidó volt, abban nevelkedett, nagyon sok mindent megélt, egy nagyon erősen tanult ember volt, görög műveltségű volt, ugye ez nem volt meglepő a Földközi-tengernek a partvidékén, és külön kiemeli a Szentírás, hogy ékesen szóló volt. Ez ugye a filozófiának, a retorikának egy ilyen külön tudományága volt, amit ő maga is használt. És egy ilyen ember sodródik be Pál apostol missziói útjába, itt elég bonyolult dolgokat ír le a 18. fejezet, hogy Pál apostol miket utazott, ott érdemes ezeket is végigolvasni, és akkor találkozik egyszer csak Apollóssal, akiről aztán a Szentírás nem sokat beszél, későbbi fejlemény az, hogy ugye a korintusi levélben azt olvassuk az elején, mikor Pál a megosztásról beszél, hogy némelyek ugye Kéfáshoz csatlakoznak, némelyek Apollóshoz, némelyek Krisztushoz. Tehát mondhatjuk, hogy volt egy ilyen Apollós kegyesség vagy irány, amiben elmentek, ez lehetett egy ilyen értelmiségi, filozofikusabb irány is a kereszténységen belül. És aztán még egyszer említi ugye Pál apostol, illetve fejtegető, hogy hát ki az az Apollós, csak ugyanolyan hívő ember, mint mások. És a legszebb mondat, amit aztán kimond Pál a korintusi levélben, hogy ugye Pál ültette Apollós, öntözte a növekedést, az Úr adta. Tehát a szerepét azért így korlátozza, egy nagyon szép szerepe ez a öntözgető szerep. És azon gondolkodunk, hogy tényleg a keresztény értelmiségnek mi a szerepe, most ugye, ha minden igaz, akkor újra lesz Balaton-Szászói értelmiségi találkozó augusztus végén, akkor újraindult egyáltalán ez a gondolkodás, hogy azok, akik tanultak, diplomások, az értelmiségihez tartoznak, azokat hogyan szólítsuk meg mi magunk is, illetve aki maga értelmiségi, az hogyan vegyen részt az egyház életében. És hát ezt a üzenetet szeretném csak elmondani, átadni, hogy mi is jellemzi Apollóst ez alapján, a bibliai rész alapján, és ez az a pár dolog, amiből mi magunk is valamit átvehetünk, nem biztos, hogy mind az ötöt, de ebből az ötből valamit talán mi magunk is megvalósíthatunk és átvehetünk ebben az öntözésben. Mi jellemzi tehát Apollóst? Az első, ami jellemzi, hogy az írásokban jártas, ékes szóló volt, és tanított is. Az első, ami megragadott engem, az, hogy az írásokban jártas. Ezt én nagyon fontosnak tartom, és itt nem is feltétlenül egyfajta értelmiségi attitűd, hogy valaki az írásban jártas legyen. Én jártam már Kárpátalján is olyan gyülekezetben, ahol idős asszonyok, fiatalabbak is teológusokat megszégyenítő módon ismerték az írást. Ugye egyszer eljöttek egy bibliaismereti versenyre, és úgy nyerte meg egy csapat, hogy kívülről elmondták szinte az egész Lukács evangéliumát, ami fel volt adva. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az írást azokban jártasak legyünk, és hogy lehet ebben fejlődni. Ha valaki úgy érzi, hogy hát én kicsit félek ettől, mert bár konfirmáltam, vagy régen tanultam, rendszeresen is, de most nem, ha elolvasom az igét, elolvasom, ha nem, nem. De lehet ebben gyakorolni az embernek magát, hogy kinyitja és tanulmányozza, elkezdi olvasni. Abban is, hogy az írásokban valaki jártas, hogy ismeri a Bibliát, kinyitja, akkor el tud benne tájékozódni. Hát én csoportot tartok, bibliaórát minden csütörtökön Gazdagréten, és akik így felnőtten váltak hívővé, csatlakoztak a gyülekezethez, sokszor nagyon megdöbbentően, számomra is megdöbbentően gyengén ismerik a Szentírást, már a tájékozódás is benne. És mindig próbálok én is segíteni ebben, egy kicsit játékosan is, meg közösen megkeressük, közösen olvassuk az igét. Tehát az első jellemző, hogy írásokban jártas, lehet ezt gyakorolni, hogy jártasabbak legyünk az írásban. A második jellemzője Apollósnak az volt, hogy buzgó volt. Azt gondolom, ha valakinek a lelkesedése az mindig átragad másokra, valakinek a buzgalma egy munkatársi közösségen belül is, ha valaki úgy képvisel egy ügyet, hogy nagyon buzgó, akkor az másokra is átragad, másokat is lelkesít, és lehetünk mi is ilyenek. És az egyszerű kép jutott csak eszembe, hogy az a buzgó szó az egy nagyon érdekes, használják is most jelzőként, ha valaki sokat tevékenykedik, akkor azt mondják, hogy sokat buzog. De ugye ez alapvetően egy forrásra jellemző, hogy van egy forrás, ami kibudjan a földből, vagy egy csőből, vagy a hegyoldalból, és az úgy árad, buzog, és azt érezzük, hogy az nem szűnik meg, és az úgy jön. És voltam pünköskor a kispesti gyülekezetnek a telepén, a szabadságforrásnál, és nagyon érdekes, ugye, hogy szinte a forrásra épül ez az egész kis ház, ott van nem messze a forrás, és onnan nyerik a vizet, ott mosdanak, és minden onnan van, mert ez a forrás, ez táplálja ezt a helyet, ezt a közösséget, és nyilván itt lelki értelemben is. Aztán a következő jellemző, amit látunk, hogy bátor volt. Nagyon fontos a bátorság is, főleg az, hogyha valaki hitbeli dolgokat képvisel. Ma ezt úgy mondhatjuk, hogy vitára kész. Tehát nem fél a vitatkozásoktól, hanem nyugodtan belement. Itt úgy elsősorban a zsidókkal való vitatkozás volt. Mindig ez a két kultúra, vagy ez a két hit ütközött össze, hogy igazán hogyan is értelmezzék az írásokat, mi az, ami beteljesedett, mi nem. És ő, mint zsidó származású valaki, aki még ugye nem volt teljesen tisztában a keresztény tanokkal, sem ugye a János keresztségére utalva, ő nagyon bátran vitatkozott és kész volt másokkal is vitatkozni. Most egyébként az egyházunkban is van egy ilyen kialakuló vitakultúra, nem mindig szerencsés ez, van a Facebookon is általában egy ilyen nagy vita. Most is este olvastam erről, hogy nem annyira építő viták. De volt hétfőn egy olyan beszélgetés például, amikor értelmes, fiatal, középkorú teológusok, lelkészek beszélgetnek egy-egy témáról, és vita is van, és kifejezetten az a céljuk, hogy ezt a fajta vitakultúrát, hogy leüljünk egymással és beszélgessünk egy bizonyos keretben, ezt segítsük. És ez kell egyfajta bátorság, nem mindenki beszél a saját hitéről mások előtt, vagy nem feltétlenül védi meg az álláspontját, de Apollós példa lehet nekünk ebben, hogy ő bátor volt és felvállalta a saját korábbi hittestvéreiben is a vitát. Aztán a következő, amit olvasunk róla, hogy készséges volt, abban is készséges volt, hogy elfogadta másoknak a segítségét. Elfogadta, hogy bár nagy műveltségű, nagy tudású, nagy hátterű, de mégis elfogadta a két egyszerű, úgymond egyszerű gyülekezeti tagnak, első kereszténynek, Akvilának és Priscillának a segítségét, akik maguk mellé vették, és Pál is azt javasolja, hogy ugye még jobban ismerjék, megismertessék meg vele a Krisztus útját, és hogy készséges volt tanulni. És ez nagyon nagy dolog, hogyha egy közösségben valaki hajlandó erre. Pont beszélgettünk tegnap a kirándulás közben a főjegyző úrral, hogy én Kecskeméten ezt éltem át, hogy milyen egy ilyen teamben dolgozni. Valaki ezt nem szereti, nem tudja elviselni, hogy tizen pár emberrel egyeztetni kell állandóan az életét, a szolgálatát, de hogy ez egy, a team munkában van egy ilyen nagyon jó dolog is, hogy az ember készséges tanulni is, készséges beletenni a saját tehetségét egy közös dologban, és ez a team munka az egy nagyon, nagyon szép dolog, és ahogy a Zsoltár is mondja, hogy igazán Isten abban gyönyörködik, ha az emberek, a hívek egységre jutnak, és úgy tudnak dolgozni. Ezt is megtanulhatjuk tőle, hogy ez kell egyfajta készség, hogy én alázatos vagyok, elfogadjam, amiben kevesebb vagyok, mint a többi, és amiben én meg jobb vagyok, vagy szélesebb tapasztalatom, azt pedig átadjam másoknak. És az utolsó, amit Apollóstól megegyezhetünk rész alapján, úgy mondja, hogy nagy segítségére volt utána ennek a közösségnek, a gyülekezetnek, az ott lévőknek, és azt gondolom, hogy ez a segítő szerep ez ma mindenképpen egy nagyon fontos, nem véletlenül hangsúlyozza ezt a világ is, vagy a világi szóhasználatban, a pszichológiában ez a segítő szerep. Ez nagyon fontossá lett, nem csak a nevelésben, mikor egy szülő ott áll a gyerek mellett, és tulajdonképpen a nevelés az nagyrészt segíti, hogy el tudjon tájékozódni az életben, de hogy segítség volt. És azt érezzük, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy valaki milyen jó átélni, hogyha valaki nekünk segít valamiben, és azt is jó átélni, hogy mi magunk is tudunk segíteni. És hogy ez a segítő szerep, ez a segítő gondoskodás, ez jellemzi Apollóst is, ezt írja az ige, hogy nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek. És azt gondolom, hogy ha rólunk is elmondják ezt mások, hogy milyen jó segítség a munkámban, az életemben, a hitemben, akkor ez egy nagyon pozitív jelző. De ez az öt, ami jellemző, tehát írásokban jártas, buzgó volt, bátor volt, készséges volt és segítő volt. Hát sem egészünk ebből az ötből, lehet ez valakinek mind az öt is feladata, hogy mind az ötöt megpróbálja megélni, de ha csak egy-egy eszünkbe jut a elkövetkező időben, akkor valamit hozzáteszünk ahhoz a munkához, amit itt Pál apostol is elkezdett, és amit mi magunk is folytatunk. Zárásul egy idézetet szeretnék felolvasni. Nagyon tetszett, Otti Gézának feltették egyszer a kérdést, hogy kicsoda Jézus, körkérdés, Jézus az a címe, és szépen válaszolta meg az ő hitvallását, az ő írói feladatát. Nagyon különleges választ adott, ezt szeretném zárásul felolvasni. Körkérdés Jézusról. Ha jól értettem, és a kérdés nem az, hogy mit jelent Jézus a világnak, az emberiségnek, az elmúlt és eljövendő évezredeknek, hanem hogy nekem, személyesen budapesti lakosnak kicsoda ő, akkor könnyű válaszolni rá. Uram és megváltom. Miként arra a kérdésre is van felelet, van szó, hogy például ki volt nekem egy kecskeméti születésű Szabó Erzsébet, Otlik Gézáné. Anyám. Fölöttem pedig a csillagos ég. De hogy mit jelent nekem a csillagos ég, anyám vagy Jézus, ezen sem elmélkedni nem szoktam, sem válaszolni nem tudok rá. Nem is tartozik másra. Bizalmas magánügye kettőnknek, nekem és a csillagos égnek. Az emberi nyelv eddigi jelentéskészlete, összetételének szabályai, gondoskodású meglévő fogalmi felszerelése nem teszi lehetővé, hogy ilyen, nyelven inneni és nyelven túli, intuitíve megragadható tartalmakat kifejezzünk. A legfontosabb dolgokról nem tudunk beszélni, vagyis gondolkozni sem létezésünk alapjai, a hallgatás mélyén, sértetlenül őriznek épp teljes tartalmakat. A nyelv fel tudja bontani roppant összetettségüket részjelentésekre, érzelmi, indulati, etikai, esztétikai, gondolati, akarati jelentésekre. Ezek az értelmezések mindig csonkák és hamisak. Az író a nyelvet nem ebben az értelmező, felbontó funkciójában használja, hanem éppen ellenkezőleg. Mondhatnánk, visszaélve a nyelvtan szerkezetével és a szavak jelentésrendszerével. Versében, regényében a világ eredeti épségét és teljességét igyekszik visszaállítani. És az egyáltalán sikerül neki, csak a szövegéből beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha pedig nincs benne a művemben mindez, anyám, az égbolt, Jézus, akkor semmi nincs benne. Nem néven nevezve kell jelen lenniük, a vers nem a csillagokról szól, nem Jézusról, nem a költő anyjáról, hanem valóságosan. Ha ő nem árad bele a még oly profán, világi jelentés mozzanatokból összerakott művembe, ha másként nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös patakra, akkor nem is hoztunk létre semmit. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy Apollósnak ez volt a feladata, hogy öntözött, és folyamatosan, ami neki volt tudásban, hitében, amit adtál neki, azt továbbadta, és tudta jól, hogy nem ő ültette, tudta jól azt, hogy nem ő fogja aratni, tudta jól azt, hogy a növekedést te adod, de ő ezt tudva és ezt használva öntözte a híveket, öntözte az ottani feladatokat. És szeretnénk kérni mi magunk is a saját életünkre nézve ezt a szerepet, hogy tudjunk öntözni, tudjunk egy meleg nyárban frissítő esővé, frissítő itallá öntözéssé válni mások számára. Kérünk téged, hogy add meg nekünk ezt ebben a közösségben is, és kérünk, hogy áld meg bennünket a mai napon is. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.